Köszöntöm a hallgatókat! Úgy tűnik, hogy mára teljesen elhalványult a korábban igencsak felkapott ingatlanpiaci célpontok fénye, mert még a járvány időszakában, illetve azt követően is az agglomerációs ingatlanok iránt volt hatalmas a kereslet, mára gyakorlatilag, hogy egy korábbi interjúból idézzem az ingatlanpiaci szakértőt, tesz halott állapotba került az agglomeráció. A következő percekben arról kérdezem meg majd vendégemet, hogy változott-e valami az agglomerációban, illetve hogy van-e olyan lokáció, ahol pörög az ingatlanpiac. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlanpiac?
És a vonalban van Balla Frigyes, a Balla ingatlan operatív igazgatója. Szervusz, Frici!
Szia, Laci! Köszöntöm a hallgatókat is!
Hát itt idéztem tőled egy fél mondatot, hogy tetsz halott állapotban van az agglomerációs ingatlanpiac. Ezt néhány hónappal ezelőtt mondtad. Gondolom ez nem sokat változott az elmúlt időszakban.
Jól gondolod, sajnos valóban az elmúlt egy-két hónapban nem javult jelentősen a helyzet. Budapesten valamivel mondjuk erősebb volt a piac, köszönhetően ugyan a ponthatárok közlésének, ami ilyen július közepe vége fele történt meg. Az azt követő egy-két hónapban keresettebbek voltak a kisméretű lakások, nyilván többen vásároltak ilyet befektetési célra, akár a gyereküknek, vagy akár mondjuk hosszabb távon is. Ugyanakkor az agglomerációban nem láttunk lényeges előrelépést, sem a lakások, sem pedig a családi házak piacán.
És akkor az árak sem változtak, akár a kínálati árakról beszélünk, akár az alkuképesség, talán ez a fagyott állapot oka, vagy a teljes érdeklődés hiánya, tehát hiába is engedik le az árat az eladók, nem nagyon vágynak Budapestről kifele az emberek.
Hát igen, nehezen derül ki igazából, hogy a kettő kijelentés közül melyikben van nagyobb igazság. Az biztos, hogy jobban kitartják az agglomerációban a tulajdonosok, és nagyon kevesen viszik le az árat, így igazából nem derül ki az, hogy most azért nincs érdeklődés, mert nagyon magas az ár, vagy esetleg mondjuk alacsonyabb áron lenne érdeklődés. Nem látunk nagy érdeklődés sem, és ugye úgy vannak vele, hogy az elmúlt időszakban magasra dúzzadt ingatlanárakban nem szívesen engednek, nagyon sokan inkább kivárnak, azt mondják, hogy várnak még akár hónapokat is, vagy fél évet is, és nem akarnak engedni az ingatlannak az árából.
Na most én végig akartam menni itt a teljes agglomerációs listán, kezdve mondjuk Dél-Pesttől, vagy akár Észak-Pesttől, ahol te is közvetlenül is dolgozol, egész le Dél-Budáig, vagy Dél-Pestig, hogy körbeérjen a kör. De a kérdés az, hogy van-e különbség a különböző piacok között, vagy ez egy generális mondat, vagy kijelentés, hogy megállt az agglomerációs ingatlanpiac?
Szerintem ez generális, ez kijelenthető az egész budapesti agglomerációra. Vannak olyan helyek, ahol valamivel talán jobb a helyzet, és van, ahol rosszabb. Ugye a legkritikusabb a helyzet az a déli agglomerációnál, ugye Érd és környéke, ahol ugye az önkormányzat az elmúlt évtizedeknek a benépesedését követően most kénytelen volt építési stoppot bevezetni, mert annyira elérték a város teljesítőképességének a határát, és az infrastruktúrális fejlesztések annyira nem követték le egyébként a létszámnak a gyarapodását, hogy gyakorlatilag mondjuk úgy ott meg is állt így az élet. Tehát, hogy most azt mondták, hogy előreláthatólag 3 éven keresztül építési stoppot vezetnek be. A többi településen nem ennyire kritikus a helyzet, de el tudom képzelni az, hogyha mondjuk az érdi példa ez jó lesz, akkor elképzelhető, hogy más agglomerációs városban is bevezetnek valamilyen hasonló korlátozást, ha nem is pont ennyire agresszívet, de elképzelhető, hogy máshol is ez be fog következni, mert nyilván egyébként az elmúlt éveknek a agglomerációs mozgásait, az infrastruktúrája ezt nem tudta lekövetni.
Ez furcsa, mert az, hogy le kellett állítani az új építéseket, mert akkora volt a kereslet, az pont azt jelzi, hogy volna kereslet Érden, csak nem engedik, hogy új házak épüljenek. Ez ezek szerint akkor a használt házakra is hatással van?
Érden, ugye valószínűleg ez már mondjuk az elmúlt 1-2 évben a városvezetés fejében ez megszületett, hogy kitehették volna a Mekkel táblát. Az, hogy most ennek pont egybeesett azzal, hogy mondjuk a tavalyi év második felében visszaesett egyébként a kereslet, és hogy Érden ezt leállították, szerintem a kettő között nincsen összefüggés. Valószínűleg, hogyha nem állt le volna mondjuk a agglomerációs kereslet Budapestnek a többi pontján, illetve nem történt volna ez a változás, Érden ezt akkor is meghozták volna, mert egyszerűen ott már túlcsordult, és nem tudtak volna szerintem akár csak egy új építkezést is befogadni. Úgyhogy szerintem a kettő között nincsen összefüggés.
Ha már Érdet így kiemelted, akkor azért essen szó a többi kedvelt agglomerációs célpontról. Ugye, ha így pont szembenézzük, vagy átlósan, ugye Dél-Budához képest, vagy Dél-Budai agglomerációhoz képest, ugye Észak-Pest, amiről az imént beszéltünk, szintén megállt, pedig hát az is nagyon népszerű volt, és ott igazán talán nincs is nagy távolság. De ugye erről mindenki azt emlegeti, hogy drága az üzemanyag, és hát, hogy ehhez képest mindenki visszavágyik meg. Hát itt gondolom, hogy elsősorban nem is az utazás a probléma mondjuk Dunakesziről, mert az aztán tényleg nem egy távolság. Az olyan, mint az ember a negyedik kerületből járna be. De hogy itt egyszerűen csak a hitelek drágasága, a bizonytalan gazdasági helyzet, vagy egyszerűen a nagyon magas árak az, ami megjelenik?
Hát, amit elmondtál, ez mind együttvéve. Szerintem ezeknek az együttes hatása érte azt el, hogy jelen pillanatban az agglomerációban található ingatlanok nem tudják felvenni a versenyt a budapesti árakkal összevetve. Dunakeszin ugyanis gyakorlatilag szinte ugyanazokkal az árakkal számolhattunk mondjuk az utolsó jól prosperáló ingatlanpiaci évben. Ugyanazokat az árakat vehetjük alapul, mint Dunakeszin, és figyelembe véve azt, ugye, hogy onnan azért csak nagyobb a utazási idő, és ugye nyilván a magas kamatszint, ami szintén nem kedvez, ugye nyilván ez igaz a budapesti és igaz a Dunakeszi és ingatlan árakra is, de hogyha mindezt együtt vizsgáljuk, akkor az jön ki, hogy inkább az újonnan piacra lépő vevők inkább a budapesti ingatlanokat favorizálják az agglomerációval szemben.
És ez azt jelenti, hogy akkor Budapesten érénkült valamit a piac, vagy ráadásul itt is befékezett az ingatlan piac, tehát itt is csak néhány lakástípus az, ami pörög. Vagy az se pörög, csak éppen kopogat.
Hát mondjuk úgy, az elmúlt 2-3 hónapunk jobban sikerült, mint az azt megelőző 2-3 hónap, ami meglepő egyébként, mert általában ugye a nyári hónapok azok ilyen gyengébbek szoktak lenni. Most viszont azt vettük észre, hogy ez a mondjuk a augusztus és mondjuk a szeptemberünk jobban sikerült, mint mondjuk az azt megelőző pár hónap. Azt mondjuk felpörgő, de ez is tehát idézőjelesen felpörgő piacnak a húzó ingatlanai az ilyen 30-35 millió forint közötti ingatlanok voltak, másfél-két szobások, lehetőleg jó állapotban legyenek, és mondjuk lehetett akár mondjuk panellakás is, lehetett tégla is, ezeket nagyobb arányban vették.
Tehát akkor tulajdonképpen itt most a befektetők tértek vissza a piacra, vagy azok mindig is aktívak voltak?
Egyrészt, illetve az az elképzelésünk, hogy van Magyarországon egy olyan befektető réteg, akit egyszerűen nem tud megszólítani a kormánynak az állampapíros változata. Ugye az állampapírnak a vonzósága, illetve az alternatív befektetés lehetősége nagyon vonzó volt egy ideig, de úgy látjuk, hogy van egy olyan réteg, aki akkor sem vásárolna állampapírt, hogyha még a mostaninál is kedvezőbb kamatszintet ígérnének rá, és ezek a befektetők visszatértek az ingatlanpiacra, hiszen azt látják, hogy a korábbihoz képest akár 10 vagy akár mondjuk 15%-kal is olcsóbban lehet ingatlant vásárolni.
Hát az pedig bár egy jó kis kamat, hogyha úgy veszed, vagy egy jó kis hozam. És ezek szerint a bérleti piac továbbra is pörög, sőt, hát az pörög igazán valószínű.
Így van, így van. Ez kijelenthető, hogy jelen pillanatban egy 2023 második fél évének a kezdetén a bérleti árak magasabbak, mint bármikor korábban. Figyelembe véve ugye azt, hogy nagyon kevesen tudnak ugye új ingatlant vásárolni, nagyon nehezen jutnak forráshoz, ugye 8-9 vagy akár 10% közötti hitelkamatokat figyelembe véve, sokkal többen fordulnak az albérletek irányába, mondjuk még akár az észak-pesti kerületekben is egy olyan 15-20%-kal magasabb áron tudjuk kiadni a lakásokat, mint mondjuk egy évvel korábban.
Na, akkor térjünk vissza, és nem ugrálok össze-vissza, csak az jutott eszembe, hogy ugye mondtad, hogy nem nagyon van vevő, illetve hogy az eladók meg kitartják az árakat. Ezek Igen. a kitartott Igen. árak, ezek mit jelentenek az agglomerációba? Mennyiért lehetne most családi házhoz jutni, és mondjuk nem a legrosszabbakra vagyok kíváncsi?
Ugye a családi házaknak a piaca az nagyon nagy szórás mutat az árakat figyelembe véve, hiszen nem mindegy, hogy ugye hány négyzetméteres és milyen állapotú családi házról beszélünk, illetve hogy milyen infrastruktúrális ellátottsága van. Hát mondjuk a keresettebb családi házakat azok, amelyek olyan műszaki állapotban vannak, hogy mondjuk egy tisztasági festéssel beköltözhetőek, ilyen 100 négyzetméter körüliek, és legalább ilyen 500 négyzetméteres terekben, ha gondolkodunk, akkor olyan 80 millió forint Dunakeszin mondjuk az, amiért talán, hogyha valakinek van annyi pénz, akkor már talán van esélye arra, hogy találjon ilyen ingatlant, de igazából a jobbak az olyan 100 millió forint körül vannak.
És egyébként ezt már mondta az előbb is, hogy az meg nem nagyon derül ki, hogy mennyi lenne az a lélektani határ, amiért megindulna a piac, de egyelőre nincs kínálati áron ez alatt ingatlan.
Hát igen, igen. Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon kevés a kereső, úgyhogy kíváncsian várjuk, mit hozza az előttünk álló néhány hónap. Az még ugye befolyásolhatja a piacot, hogy a kormány bejelentése alapján ugye meg fogják változtatni a támogatási rendszert, és elképzelhető, hogy ez még néhány ezer családot meg fog mozgatni, hogy egy ilyen utolsó nagy rohamban ugye fel tudja venni azokat a támogatásokat, amelyek december 31-én megszűnnek. Úgyhogy itt még ez egy izgalmasabb rész lehet, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog reagálni rá egyébként akár budapesti piac, vagy akár a agglomerációs piac.
Mert egyébként valamiféle érdeklődés mutatkozik ebből az irányból? Mert ha az ember azt nézi, hogy most már október van.
Egyelőre még nem láttuk azt, hogy nagyon megmozgatta volna a piacot, még azért az utolsó egy-két hónapban lehet előrelépés benne.
Egyébként mi a helyzet a falusi csok által érintett településeken? Ugye itt egész közelben is vannak azért ilyen települések. Ott jelentette bármi változást az, hogy...
Mi nem érzékeltünk semmilyen változást.
Megemelték, nem.
Azok az irodák, ahol a Balla ingatlan irodák működnek, ezeknek a vonzás körzetében viszonylag kevés olyan település van, amelyek a falusi csoknak a mondjuk így a területére vonatkoznának, ezért bennünket amúgy is kevéssé érint a falusi csok, de ahol mégis, ott ugye nem találkoztunk azzal, hogy jelentősen nőtt volna az érdeklődés a megnövekedett összegnek a hallatán.
Még van egy kis időnk, és akkor visszacsatolnék oda, amiről az előbb beszéltél, és azt mondtad, hogy ha már egyáltalán van némi mozgás az ingatlan piacon, akkor az a befektetői kategória, tehát ezek az egymásfél szobás, és az teljesen mindegy, hogy milyen technológiával épült. Ebben a mondatodba kapaszkodnék most bele, és egy kicsit ezen indulnék tovább. Az elmúlt években, vagy akár mondhatom évtizedekben is, az ingatlan piacot figyelve, kimondható volt egy olyan mondat, hogy gyakorlatilag a panel iránt mindig lesz kereslet. Nem panghat annyira a piac, hogy panelt ne vegyenek az emberek, mert az egyetlen megfizethető és logikus lépés lehet, hogyha az embernek muszáj lakást venni, és van valamennyi pénze. Ezek szerint akkor a jelenleg piacon lévő állományból, ami mozog, az nagy részt a panel, vagy már ezek az alapvetések sem mondhatók el?
Inkább azt mondanám, hogy most azok az ingatlanokat tudjuk eladni a nagy kínálatból, ahol a tulajdonosok engednek annyit, hogy a nagy kínálatból kitűnjön, és árérték arányban a kínálatban a legkedvezőbbnek tűnjenek. Ezek lehetnek panellakások is, lehetnek téglák is. Ugye körülbelül 20-30%-kal nagyobb az ingatlan portfóliónk, mint mondjuk egy évvel korábban, és ugye 40-50%-kal kisebb a kereslet, mint mondjuk egy évvel korábban. Ennek összegzéseképpen kijelenthető, hogy azok az ingatlanok mennek el, azokat tudjuk eladni, ahol a tulajdonosok kellő rugalmassággal reagálnak erre a piacra, és árérték arányban a nagy kínálatból a lehető legkedvezőbb ajánlatnak bizonyulnak mondjuk.
Tehát most már az alkut azt eleve be kell árazni, és úgy kell beárazni, hogy az látható legyen az ajánlati áron. Tehát gyakorlatilag saját maguktól alkusznak az eladók.
Így van, ezzel teljesen egyetértek, hogyha esetleg igénybe vennek ingatlan közvetítői segítséget, akkor nyilván kaphatnak támpontokat arra vonatkozóan, hogy milyen ára kellene az ingatlanokat beárazni. Ugyanis az a helyzet, hogyha nem jó áron kínálják az ingatlanokat, akkor nem lesz kivel alkudozni, mert a keresők közben azokat az ingatlanokat fogják megtalálni, akik már eleve kedvezőbb áron dobták piacra az ingatlanokat.
Tehát ez azt jelenti, hogy legalább egy 15%-kal olcsóbban kell piacra tenni a lakást?
Az a tapasztalatunk, hogy azok az ingatlanok, amelyek elmennek, amelyeket idén így 2023 mondjuk második felében most el tudunk adni, ezek olyan 10-15%-kal valóban olcsóbbak, mint mondjuk egy évvel korábban, igen.
És akkor ezekből az árakból már nem is alkusznak?
Hát ugye az attól függ, hogy az ingatlannak milyen a műszaki állapota, milyen az esztétikai állapota. Azok az ingatlanok, amelyek nagyon jó állapotban vannak, és nem nagyon kell hozzájuk nyúlni, ott viszonylag kevés alkúra számíthatnak az eladók, mivel a mostani piacon ugye nagyon kevesen vállalják ezt a felújítással járó módszerát, ami mindig is igazából egy nyűg volt, de a mostani piacon ez hatványozottan igaz.
Mert hogy ugye még továbbra is munkaerőhiány van, nehéz mestert találni, és hát az építőanyagárak sem lefelé tartanak nagyon. És egyébként mekkora különbség van egy felújított és egy felújításra szoruló lakás között? Vagy ez a kérdés azok alapján, amit elmondtál, értelmezhetetlen, mert az egyik eladható, a másik nem.
Így van, hát ezt nagyon nehezen tudnám így számszerűsíteni. Egy nagy átlagban szerintem egy 10-15% az szinte mindig megtalálható. De van lehet ennél több is, de egy olyan 10-15%. Ugye nagyjából azzal kell számolni, mondjuk a felújítás költsége, még panelnél is nagyjából elérheti mondjuk négyzetméterenként mondjuk a 100 000 forintot, családi háznál pedig ez akár 150-200 000 forintot is érinthet, vagyis elérheti, figyelembe véve, hogy nyilván nekem kell megcsinálnom olyan dolgokat, amit egy lakásnál nem feltétlenül, mert az a társasháznak a dolga.
És akkor ez egyébként az a keresleten is látszik? Tehát most a családi házak azok nem annyira mennek sehol?
Hát ugye a családi házaknál ott tapasztalunk keresletet, amelyek nagyon jó műszaki állapotban vannak, energetikai szempontból mondjuk nagyon kedvezőek, és ugye legyenek nagyon-nagyon jó árban, ott azért tudunk realizálni eladásokat.
Na jó, de hát ez meg a lehetetlen kategória.
Tehát, hát azért szerencsére vannak ilyenek.
Jó, hát akkor a szerencsés vevők, azok kereshetik ezeket az ingatlanokat. Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tehát tedd máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget, további szép napot.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.